különböző irányokból jöttek a megjegyzések. Nagyon őszintén, pártköröktől a sajtókörökig bezárólag mindenkinek voltak itt mindenféle elképzelései, és mindenféle már. Az, hogy nem lehet ez a mondtam gigantomániát, mondták, hogy nem lehet ez a magyar mezőgazdaság, de főleg az, hogy nem tudja áttekinteni a vezetést. Nem fog érvényesülni a demokrácia. Túl nagy az üzem, akkor nem érvényesül a demokrácia. És a közben sokféle módon megint ideologizálták ezt.
Mikor zajlott ez a folyamat időben, 60-as évek második felében?
60-as évek második felében, 70-es évek elején. Gyakorlatilag 70-es évek közepére állt be az, ami kialakult, amikor is ugye nagyságrendben egy termelő szövetkezetre eső földterület nagysága, az az országos átlag fölé került, a jövedelmezőségünkbe pedig és az eredménybe az ország öt első szövetkezetre megyéje közé sorakoztunk föl, avval, hogy ugye az utóbbi 10 vagy 11 év a veszteséges szövetkező lesz például. És hát ez egy alapvető kérdés volt azért, mert óriási veszteségek jöttek el, hogy Kicsem Szampocs megyék, a Somogy megyék, óriási gyönge, betegő és szövetkezők temetőjéről.
Mindenképpen megfordult a főnyelvás, és máshol is erről térbe került a főnyelvás.
Igen, csak tudja, az valahogy mindig úgy van, hogy aki a cukorosztásnál elől áll, annak mindig jobb zacskóba mérik a szúrgatokat jelvény. Úgyhogy én ez valahogy mondjam azt, hogy ilyen döntés már úgy visszatekintve biztos ösztönösen alakult ki bennem és bennünk. Itt a Veszprémi kollektívában. A dönteni gyorsan, időben, nem elkapkodva, megalapozott az időben, nem totojázva a döntéssel, mert ha elmegy a hajó, akkor már csak utána futni lehet, és a utána futók már a szekérnek igencsak a végére jöhetnek. Sikerült mindig időben lépni, időben fölülni a szekérre, és ennek bizonyos politikai, pszichológiai, és anyagi vonatkozások is leállnak. Mondja meg ezért. Ebben az időben, akik ugye nyomás alatt voltak, és velünk szimpatizáltak, nem merték hangosan, de hallatlan jó viszony alakult ki a mezőgazdasági élelmiszeripari minisztérium vezetésével. Aki látta? Hát az állami gazdaság példája mutat. Hogy lehet, hogy nagyon jó. Az agrár értelmiség vezető agrártudományos intézetekkel nagyon jó viszonyok alakultani. Néhány ember egész komolyan, majdnem, hogy haragig menő sértődések jöttek létre, oda meg vissza, ugye, akik hát, mit tudom, hogy próbáltak kiokítani. Szegény Kovács Tóni, Kovács Antal, ugye Vas megyei első titkár, ugye egyik szövetkező rosszabb volt, mint a másik. Egy főkerült gazdaságpolitikai osztályvezető, és egy levelet írt ide nekem, hogy meg a kioktatott, hogy végre egyszer a Veszprém megye is értse meg, hogy a magyar mezőgazdaság jövője nem a szövetkezetek vég nélküli egyesítés. És akkor én azt találtam neki mondani a telefonba, hanem az, hogy sorra veszteségesen jelenik a Vas megyei szövetkezetek. Ugye? Hát
volt.
Nem sokáig, nem volt alkalmas arra. Itt is, ahol van, csak azért a körülön vannak szakemberek mellette. Mert ő vizet az ő csak a fölcsben áll. De mindegy. Ezt nem idejelöl. Úgyhogy, kérdezett, sok, főleg ilyen középszintű funkcionálisok, tudját? Na, már a következő nagy vihart felkavarok, mert ez elég nagy vihart kavar fel, néhányan csináltuk a Cservenkávék, a Havasiék, jó magunk, ez egy TSZ mellékvizet. Érdekes, valahogy mindig az ipari környezetben alakult ki ez elsősorban, mert nálunk a TSZ szervezéstől kezdve az ipari munkásság, az nagyüzemi pártszervezetek féltő gonddal segítették és támogatták a szövetkezetet. Itt kialakult tényleg egy ilyen munkásparaszt szövetségnek a napi megnyilvánulása. És hogy érdeklődtek egymás dolgai iránt, és ahol lehetett segíteni. És Gyakorlatilag a melléküzemágok úgy alakultak ki, hogy az ipari üzemek bizonyos tevékenységet, ami náluk nem volt helyén, munkaerő nem volt hozzá, mit tudom én, igyekeztek a szöveg, megbeszélték, átadtak bizonyos tevékenységet, legkülönbözőbb tevékenységet. Hát ugye a legnagyobb ellenkezést az váltott, hogy mindig azt próbálták, ugye ez is sémában van. És mi valahogy sose féltünk bele a sémát. Az első sémát, ezt nem is említettem, ugye az volt a nagy országosan felháborító séma, ami hát mi eltértünk a nagy szocialista elgondolásra, hogy a nagy mezőgazdasági körzetek mennek át először a szocialista gazdálkodás. Úgyhogy ipari körzetek a végén. A Szolnok belevágott ebben sémába. Talán még Győr is, Veszprém sehogy sem vágott ebben bele. Nem volt nagy mezőgazdasági körzet, és nem voltak nagy, rég átalakult mezők és a többi. Na, ugyanígy tulajdonképpen itt is nem fértünk bele a sémába, mert de azt magyaráztak állandóan, hogy igen, addig lehet csinálni, addig az belefér a mezőgazdasági tevékenységbe, dolgozza fel a tejet, meg a húst, meg a tojást. Én mondtuk, hogy ezt nem, mert arra van korszerű húsipar, korszerű tejipar, korszerű kenyérgyártás. Megpróbálták, néhány szövetére belevittük. Éppen ez a páprizőn építették kenyérgyárat, csodálatos kenyeresüket. Na, de öreg is föl kellett venni a dotációt a kenyér után. A kenyér az dotáció Magyarországon, aztán a világon minden dotáció kenyérként. Tehát az árak másképp alakulnak. Ugye hát dotált a tej, dotált a hús, dotált a kenyér, hogyan Istenből lehet eredményes menékizem magát csinálni? Ebből nem lehet. Lehet, hogy fals az ideológia, amit mondok, de mi ezt akkor megfogalmaztuk. Kérem, Magyarországon, ami kimaradtunk a világtörténet során az eredeti akkumulációnak azokból a forrásaiból, hogy gyarmatbirodalmunk lett volna, vagy nyertes háborúink lettek, vagy ebből mi kimaradtunk. Gyakorlatilag egy nagy eredeti akkumulációt hajtottunk végre akkor, amikor a mezőgazdaság kicsit megnyúztuk a szocialista iparosítás. Beszolgáltatás, árakon, terutasítás. Eléggé kigyötörtük a mezőgazdaságot. Valamit vissza kell adni ennek a mezőgazdaságnak. Mit tudunk visszaadni? Ezt az ipari melléküzemagi tevékenységét egy feltétel. Hogy az innen kitermelt tiszta nyereséget fordítsák a mezőgazdaság fejlesztésre. Ez volt a feltétel. Ne osszák szét. Jó, meghatározott részt kellett, mert azért az egyfőre első jövedelemben és az országos első között voltunk mindig. Mert a parasztságnak valamit adni is kellett azért, dolgozik, és Veszprém megyében nem lehet alacsonyabban, sokkal alacsonyabban tartani a parasztoknak a bérszínvonalat, mint az ipari munkásságot. Itt bányászok vannak, itt alumínium kolászok vannak, itt vegyipari munkásságot. Tehát ebben a környezetben itt nincs tiszta paraszti család, és nincs tiszta ipari munkási család. De egyik a TSZ-ben van, másik az iparhatók, harmadik értelmiség, szóval eléggé vegyes. Úgyhogy ebben a környezetben a melléküzemágok rendkívül fontosnak tartani, mondom, ebből a kit mindent csinálhat. Mindent csinálhat, kérem, a bányászattól, hát még a olyan bányászatot nem tud is elégyelteni. Néművelésű bányászat, de a kőbányászattól kezdve, és sok kőbányát nyitottak a kérdés. Kiderült, hogy országban hatalmas szükségnek van építőkövekre. Zúzott kőre, paragott kőre, és a többi. Mészkőre, mészéket is, és ez innen kezdtük. Bezáróva a gombgyártás. Egyszerűen a gombgyártásért már nagyon szekáltak, ugye, mert Vaszony Félsz egy ilyen rosszus idő istálokba kidobta a játszolokat, és beállított ilyen fröccsöntőgépeket, meg esztergagyot, és gombokat csinált. Nagy sorozat. És ugye egyszer már nem is azt mondja, hagyják már abban, hogy mindenki ebben csuklott benne, hogy gombot gyártott az ilyen. Csak a könnyűipari miniszter térden állva esdeket, hogy le ne állítsuk, mert akkor a magyar konfekcióipar azonnal meg fog szűnni. Újra importból kell venni a gombot. Hát ugye, ez nem gondolsz, hogy Magyarországon a cipőgyártásnak az összes csatot meg sallangot nyugati importból kell venni, a gombot, a csatokat, a ruhákat, minden. Ezek a kis iparok elváltak. Legkülönbözőbb termékeket állították elő sikeresen, eredményesen, nem egy esetben exportképes minőségben. és exportot. Nagyon egyszer kimegyek ebben, átkozott gombüzemben, mivel itt szegáltak. Látom valami fénybombokat csinálni, ez meg Kovacsi. Kanadai hadsereg megcsináltak. Ipart van eleves. Gombokat, a kanadai katonaruhák. Megnyertük a háborút. Nem adunk neki gombot, leesik a nadrág, nem tudta még futni is. Tehát ez a képlet ennyire. Ezzel volt, de sok mindent meg tudtuk volna. Egy későbbi időben, ezek kezdetleges üzemek voltak. Kezdetleges üzemek voltak. Na ebben az időben zajlott a mezőgazdasági gépállomásoknak a felszállása, megvétele, és azért van, hogy sok minden egymással halmozódik. Hát abban is a termelő szövet érdekel aktívan, mert ugye egy részében a termelő szövet területén vették fel, és nagyon jó működő üzemeket hoztak létre. Úgyhogy körülbelül egyharmada a termelési értéknek úgy alakult ki, hogy az ipari melléküzemágokból jött. Ez jelentett a TS számára egy munkaerő tartalékot is. Akkor, amikor olyan csúcsmunkák jelentkeztek. Mert akkor mi is elkezdtünk foglalkozni ilyennel, hogy málna, eper, és a többi. Szóval néhány ilyen bogyós, gyümölcs, meg ilyen kézimunkai igényes termékkel, ami később aztán gazdaságtalanná vált, és ma már ott tartunk, hogy ugye a málna háború miatt ugye elvesztettük a nyugati piacot, kóklerek kezébe került az egész, és a termelő érdekeltsége elveszett, a fölvásárló, meg földolgozó szervek óriási nyereségenek használják. Hát Magyarországon érdekes módon, szóval tulajdonképpen, ami ebben az egész mezőgazdaság most már visszatekintve, nem jött be, ahogy mi akartunk, hogy a nagy üzembe egy csomó, ugye Magyarországon bőve volt a munkahely, a TSZ látszerűsre, és sokan abban látták a jövőt, hogy ipart telepíteni, és telepítették ütve a puszta közepébe, a modern gyárakat, stb. Rettenetes nyomás nehezedett a kormányszervekre, a politikai vezetőszervekre, ipart, Szabolcsnak, Bácsnak, Békésnek, mit tudnék ki, talán Békés az nem a jövő, Szolnoknak, és hogy nyomták az ipart. És közben azok a kultúrák, ahol sok dolgos kész, azok pedig ugye elsorvadtak. És kialakult egy korszerű, monokultúrás, külterjes gazdálkodás. Az, hogy buzát termelünk, kukoricát termelünk, napraforgót termelünk, ez nem egy belterjes gazdálkodás. A gyümölcsöt most már Szabolcsba vágják ki. A kertészeti, nagyüzemi kertészeti ágazatok voltak. Hát igaz, az energia árak is megváltoztak, de akkor vele kellett volna változni a kertészeti termékek árak. A sármelléki termelő, Sárszentmihályi állami gazdaság, a Inotai hőerőmű mellé telepített egy ilyen 10 hektáros üvegházat, bulgár gyártnak üvegházakat, ragyogó eredménnyel dolgoztak az első időben, Budapestet is látták el zöld papírtal, a paradicsom, a primőrként februártól, és Veszprém, és a Veszprém megyei iparigazgató, lehetett darabonként, én már nem tudom megmondani, hogy hány fajokat, de lehetett kapni zöld paprikát március elejétől, meg paradicsom. Óriási eredmény. Egy idő után veszteséges volt, már csak akkor volt gazdaságos, ha szegfűt termeltek egy. Most meg már veszteséges, ha akármit termeltek. Ugye mitől lett veszteség? Hát nyilván attól, hogy az energiát drágában kapják, a munkaerő drágább, és valahol megrekedtek az árak. Valahol megrekedtek az árak, vagy hát persze kellett már biztos valami termelési eljárások és korszerűsítő. De minden esetre ez egy nagy sikere volt a megyének. Az, hogy mi kérem szépen föl tudtunk sorakozni az 50 mással húza termés átlagra, aktívak lettünk abban a termelésben. Hát azt jelenti, hogy többet termeltünk, mint megy a fogyasztás. Nem tudtunk aktívak lenni sertés hústermelésben, mert a tápai húskombinált 600 ezer darab sertés dolgoz fel egy évben. Veszprém megyehez tud adni 140-150 ezer darabot, többet nem, mert nem vagyunk kukoricatermelővidék. Az ország, a megye területének egy jelentős része nem is terem meg a kukoricát. egészet, tehát Kecskéttől a fölfelé, itt már kukorica nem érik be. Meg nincsenek olyan földjék. De egyébként olajos magvak a kiváló erdmények születnek. Nagyszerű szövetkezeteink, országos hívő, Nemesvámos hívő, Pápai TS, a Csóti TS, a Devecseri TS, szóval lehetne sorolni, és ezek mind 10.000 hektár felül születnek. Nagyon nagy eredmény született a vége felé, mert már az utolsó dobásunk volt, vagy dobásunk volt, a korszerű állattenyésztés létrehozása. Ahol rettenetesen zavart ugyanaz állandó húzd-megereznek politika szabályozókban, mert akkor már kezdtek bejönni a szabályok. A húzd-megereznek úgy értem, hogy hunatáj volt veszteséges, hunamarha hústermelés volt veszteséges, hunasertés, hunabaromfi volt veszteséges, fene se tudott eligazodni rögtön, hogy tulajdonképpen mit termeljen. Hát az állattenyésztésben nem könnyű a változtatás. Nem volt egy stabil politika, és miközben a növénytermelés, ami nagyon jól bejött, a növénytermelésen a nyeresség magas volt. Magas volt. Egy jó buda termés esetén a buzának 30%-os nyereség hányta. Ugyanakkor az állattenyésztésnek pedig minimális volt a nyereség. Tehát valahol az árakban problémáink voltak. Igaz, hogy az állattenyésztés költségéhez hozzájött már az import fehérjét akarunk. A perui hallis, az amerikai szójadat. Tehát valakiknek ezért is kell gondolni. Ez nem az én dokom, hogy én gondolok, hogy onnan vesznek fehérje alapanyagot és hol termelik meg. Most már gondolkozna meg törik magad talán egy kicsit később. Állattenyésztésben még annyit, hogy az első, és ezt együtt kell volna említenem, a melléküzemállókkal. Amikor említettem az a 115 vagy 116 nagyüzem istállót, amit egy év alatt fölépítettünk. Ugye magtárpatlás istállók voltak, ugye akkor még csak abban tudtak gondolkozni a tervezők is, az agrárszakemberek, a tervezőmérnökök, hogy hát volt a kisparaszti istálló, ugyanolyan csinálni nagyban. Hát csináltak ilyen magtár padlásos istállót, hogy benn állt 100 tehén, ugye fölötte pedig volt egy magtár padlás, ahol föl lehetett hordani a takarmányt. Ez volt a végén. Igen, de ez nagyon rövid időn kiderült, hogy egy marhasság, mert ugye ez nem megy, hogy egy istálló, egy magtár, hát a magtárnak külön kell lenni, más a technológia, már szállítani kell, és a többi. Akkor mi legyen ezeken a padlások? Ezeken a padlásokon rendkívül gyors ütemben, épp a keszthelyiek közreműködésére, a bábornaiak segítségére, jól viszonyban voltam mindig a Komárom megyeiek és a bábornaiakkal, gyors ütemben betelepítettük baromfiakat. És baromfi istállók lettek a magtárpadlásokon. Kérem szépen, kevés beruházás, gyors pénzforgás, hogy egy év alatt kétszer, vagy háromszor, nem tudom mennyire fordult meg broiler hússírta termelés, rendkívül van a kedvező, és magas a nyereség már. És most olyan napokban TS vezetőkkel találkozott, hát abban az időben, hogy ez ilyen divatba jött, kérdezte, a káderletes itt volt egy látogatáson, a Nemesvámosi TS-be mentünk ki, szóval van a Kövesgyűr puszta, egy Isten által mögötti Bakonyi puszta, ott egy ilyen magtárpadlást nézett meg a káderet. Fölmentünk a létre, vagy a lépcsőn is, megnézte a magtárpadlásra. Folytált a padlásra, ezt egy csirke volna belekhoz. Szerveknyen sikeres volt. 100 vagonos nagyságban betermeltük a baromfiust. Aztán ez később gazdaságtalanná vált, ez a technológia el is avult. Ugye új istállókat kellett építeni, korszerű modern technológiával. Más lett a követelmény,